Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mit jelent magunkra ölteni Isten minden fegyverzetét? Az eheti Biblia tanulmányunk átvétele után érdemesnek tartottam, hogy kicsit ezzel a témával mélyebben foglalkozzunk az Efezusi Levél 6. fejezete alapján, hogy megértsük, hogy mit jelent magunkra ölteni Isten minden fegyverzetét, amelyet az Isten készít a számunkra, és Pál apostol által felszólít, hogy öltsük magunkra ezeket a lelki fegyvereket. Úgyhogy az Efezusi Levél 6. fejezetéből, a 10. verstől olvasom az Isten igét, a 20. verssel bezárulok. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyílát kioldhatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Értem is, hogy adassék nekem szó, hogy ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követségben járok láncok között, hogy bátran hirdessem, amint kell. Az újonnan revideált Károlyi fordítás alapján olvastam fel ezt a Biblia szakaszt. Kedves testvéreim, az Isten igéje felszólít minket, hogy legyünk erősek az Úrban, az ő hatalmas erejében. De miben áll az ő ereje? Milyen erőről van itt szó? Gyakran elfelejtjük, hogy itt arról az erőről van szó, amely Jézus föltámasztotta a halálból. Tehát itt egy újjáteremtő hatalomról, erőről van szó. A Jóisten azt szeretné, hogyha összekapcsolódnánk vele egészen, és az ő erejéből adna nekünk, hogy mi győzni tudjunk a bűn fölött, és meg tudjunk szentelődni. Tehát itt, mikor Isten erejére gondolunk, akkor erre gondoljunk, hogy lassan, fokozatosan az Isten erejével tudjunk összekapcsolódni. És egyre inkább rá tudjunk hagyatkozni. De hogy mikor vagyunk erősek az Úrban, az ő hatalmas erejében, Pál apostol ír erről a Korintusi 2. levél 12. fejezetének a 9.-10. versében. És akkor fel is olvasom ezt a részt. A 2. Korintusi levél 12. fejezet 9.-10. verse. Ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által ér célhoz, vagy erőtelenség által végeztetik el. Legszívesebben azért az én erőtelenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, írja Pál apostol. Az Isten kegyelme meg tud erősíteni akkor, hogyha kérjük tőle, kérjük az Istentől imádságban, hogyha bizalommal megtanulunk ő rá támaszkodni, és nem saját magunkra. Azt mondja az Úr, az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Pál nem csak elismeri, hogy önmagától gyenge, hogy az ő akarat ereje nem elegendő egyáltalán ahhoz, hogy a bűn fölött győzni tudjon. Hanem nem csak, hogy elismeri, hanem egyenesen dicsekszik azzal, hogy ő gyenge. Ő saját magától gyakorlatilag erőtelen. De miért dicsekszik ezzel? Azért, mert közben megtapasztalta Istennek az erejét. Hogy azáltal viszont erős. Azáltal viszont győzni tud. És hely tud állni. Szinte ez, mintha ezt mondaná, hogy láthatjátok, hogy Krisztus kegyelme nélkül senki és semmi vagyok, de én benne bízom. Kedves testvéreim, amikor az apostol össze tud menni saját maga szeme előtt, saját szemében, és így tekint Krisztusra, akkor a kegyelem által Krisztus ereje lakozik ő benne. Mert hogy az Isten hűséges. Ha kérjük, az Isten hűséges, és egy pillanatig nem fog magunkra hagyni. De addig hogyan segítsen rajtunk, hogyha mi saját magunkban bízunk? Saját képességeinkben, saját tapasztalatainkban, saját tudásunkban bízunk. Hogyan segíthetne rajtunk? És amikor megtapasztalta Pál apostol Krisztus erejét, akkor örömes dicsekedett a saját erőtelenségével, hogy egyre inkább Krisztus ereje lakozzék ő benne. Úgyhogy bármilyen bántalmazás, bármilyen üldöztetés, megaláztatás érte, nem csüggett el. Hát én azért messze vagyok ettől. Én elég hamar el tudok csüggedni, hogyha bántalmazás ér Krisztusért. Nem tudom, ti hogy vagytok. De ő nem csüggett el, hanem hittel és imával az ő megváltójára tekintett. És így, amikor teljesen erőtelennek és gyengének érezte magát, akkor volt igazán erős. Mert a Szentlélek ilyenkor megerősítette. Miért? Kedves testvéreim, azért, mert nem magába bízott. Nem abban, hogy nem is akármilyen kinyilatkoztatásokat kapott az Úrtól. Hogy elragadtatott ugye a harmadik égig. Nem is akármilyen kinyilatkoztatásokat kapott az Úr személy, az Úr Jézus személyesen hívta őt el a szolgálatára. Nem abba bízott, hogy ő Gamaliel lábánál alaposan megtanulta az Ószövetségi Szentírás minden részét. Hanem egyedül abba bízott, amit az Úr Jézus mondott neki. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által megy végbe. Az én erőm a te erőtelenséged közepette fog megnyilvánulni. Megtapasztaltuk ezt? Mit jelent? Azért kérdezem ezt, mert az erőtelenségben nincsenek ragaszkodások. Nincsenek lelki görcsök. Hanem van egy alázatos alapállás ebben, annak a beismerése, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. És Isten kegyelme nélkül viszont semmi vagyok. Nélkül egy elveszett bűnös ember lennék. De ő megtalált engem, és könyörült rajta. Az Istennek az ereje pedig az a hatalom, amely, amint mondtam, Krisztus feltámasztotta a halálból, amely teremtő, újjáteremtő hatalommal bír. Ezt a lelki erőt kínálja nekünk Krisztus. De ahhoz, hogy az Isten kegyelme által megerősödjünk, hát első lépésként ki kell lépnünk Krisztus erejével a bűn fogságából. Mert itt a lelki fegyverzetet Pál apostol nem azoknak kínálja, akik még a bűneikben élnek, Krisztus nélkül, hanem azok, akik Krisztusban vannak. Ez lényeges dolog. Azt mondja, hogy erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas erejében. Akik már Krisztusban vannak, akik már döntöttek Krisztus mellett, akiknek a szívében ott lakik a Szentlélek. Akik már megtapasztalták az Isten szeretetét, és igent mondtak rá. Na azoknak mondja, hogy erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében, és vegyétek föl, öltsétek magatokra az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok ama gonosz napon. Úgy látszik, hogy az életünk valamennyi küzdelme egyszer majd kicsúcsosodik egy hatalmas küzdelembe, amely minden eldől. Úgy tűnik nekem, de ezt csak érinteni szeretném ezt a kérdést. Ahhoz, hogy ellen tudjunk hatékonyan állni a bűnnek, Isten minden fegyverzetére szükségünk van, akkor az Efezusi levélből az említett szakaszt felolvasom, hogy kétszer is szerepel, ahogy a Biblia tanulmányunkban az egyik testvérnő szépen megemlítette és észrevette, hogy kétszer is szerepel ebben a kis szakaszban, hogy Isten teljes fegyverzetére szükségünk van. Maradéktalanul minden fegyverre, nem csak néhányra, mindegyikre. Hát a 11. versben így olvasom, öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállassatok az ördög minden ravasságával szemben. És a 13. vers, ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Kedves testvéreim, tehát hangsúlyozom, hogy a teljes fegyverzetre van szükség, mindegyik fegyvert magunkra kell öltenünk ahhoz, hogy ellenállhassunk a kísértőnek, és ahhoz, hogy az Isten országa diadalmasan haladhasson előre. Kedves testvéreim, nem elég tudni, hogy melyik fegyver mire vonatkozik és mit jelent. Nem elég a fegyver tárba behelyezni, és azt mondjuk, hogy tudjuk ezeket, ha ismerjük ezeket a fegyvereket. Vagy az öltöző szekrénybe berakni, és bárkinek meg tudom mondani, és el tudom magyarázni, hogy mit jelentnek ezek a fegyverek. Ezek a lelki fegyverek, nem erről van szó, hanem arra szólít fel az Isten igéje, hogy ezeket naponta öltsük magunkra, ezeket a fegyvereket. Azokat működtessük hatékonyan. Ne csak ismerjük. Mert ha valaki ismeri a teljes fegyverzetet, de nem használja, hát milyen esélye lenne a gonosz elleni küzdelemben? Hát semmi. Nem sokat ér vele. Az első fegyver az igaz lelkűség öve. Görögül az aletheia. Tehát az Isten igében ezt így olvasom. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel. Görögül aletheia, valóság, igazság, őszinteség, hitelesség. Többféle fordítása van. Hát az ő fogta össze a ruhát. A Dávid fiam mondta, ő régész szakon van, hogy egy másik öv volt, amire csatolták a fegyvert, tehát nem egyre ugyanarra rögzítették, tehát hogy ezeket tanulja, ezekkel tisztában van, nagyon jó, hogy tudok mástól is tanulni, sőt, még a fiataloktól is lehet tanulni. Ez a katonának az első mozdulata, amikor indul a csatába, hogy körül övezi magát. Igaz lelkűséggel körül övezni magunkat nem más, én ezt így fogalmaztam meg, mint egy becsületes, őszinte hozzáállás ahhoz, hogy komolyan akarom venni az Isten akaratát. Komolyan akarom venni az Isten dolgait. A rám vonatkozó akaratát, a világra vonatkozó terveit, az egyházra vonatkozó terveit. Meg akarom tudni, mi az igazság, miben áll Isten megváltási terve, és ebben nekem hol az én részem, mi az én feladatom. Ez az igaz lelkűség öve, egy becsületes, őszinte érdeklődés, hozzáállás, egy döntés Isten mellett, a magunk részéről. Természetesen ez kegyelem, mert az Isten munkája ki, ezért Isten fegyverzete, de mi öltsük magunkra ezt az övet. Tehát amikor az is áll eletéje, az Isten igéje mellett döntünk, nagyon röviden megfogalmazva, ez az igazságnak az öve. És ez az előfeltétele annak, hogy az igazság melvasát, vagy a megigazulás páncélját magunkra ölthessük. Ez a második védekező fegyver, ugye mert 5 védekező fegyver van, és 1 támadó fegyver. De nagyon jól említette meg az egyik testvérnő, hogy a támadó fegyver, a lélek kardja, az védekezni is jó. Védekezni is alkalmas. Mindjárt látni fogjuk ezt, hogy mit jelent. Tehát azt olvasom a 14. versben, tehát álljatok elő, és öltsétek fel az igazság páncélját. Itt az igazság szónál nem az aletheia van a görögben, hanem a dikaiosune. Az igazságot, a megigazulást jelent, igazságosságot. Amikor az igazság meg is látszik a tetteinken és az életünkön. Amikor a szeretet tetteiben megmutatkozik, amikor Isten kegyelméből, Isten parancsolatainak engedünk, és nem a bűnnek. Tehát amikor már a jellemünk részévé válik. A végső soron mi az, amit jelent, vagy amire ki fog teljesedni? Hát a Krisztusnak a jelleméről van itt szó. Amelyet Krisztus a Szent Lelke által plantál át a szívünkbe. Amikor vele összekapcsolódunk imádságban és hitben, és engedelmességben. Akkor lépésről lépésre egyik meg másik jellemvonás is megerősödik, a krisztusi jellemvonásuk. Tehát a hit általi megigazulás és a megszentelődés itt össze van kapcsolva. Ebben a fontos képben, amit úgy nevezünk, hogy a megigazulás páncélja. Tehát a római katonát, a katonának a felső testét, a mellvért védte, hátul is és elől is. Fémlemezekből készült ez a mellvér. Tulajdonképpen tehát a szívet védi. Mert amikor Krisztusban vagyok, azaz a Szentléleknek engedek, akkor nem a bűnnek engedek. Hát Krisztusban vagyok, akkor a Szentléleknek engedek. Az igazság mellvasa, Krisztus nekünk tulajdonított igazsága kedves testvéreim, elengedhetetlen a védekezéshez, a bűn elleni harcba. Mert egy darabig védekezhetek a hit pajzsával, de itt azt olvastuk az ellenségről, hogy ravasz és haraggal teljes. Tehát váratlanul fog támadni. Alattomos módon fog támadni, és nem biztos, hogy mindig a hit pajzsával ki tudom védeni, természetesen a hit pajzsát működtetnünk kell. Mert hátulról is támadhat, és akkor nem véd a hit pajzsa, csak egyik oldalról véd. Éppen az a sajátossága az ellenségnek, hogy váratlanul és alattomos módon támad, ez csak is a gyakorlatba átültött keresztény életünket Krisztus jellemével védhetjük ki. A harmadik védekező fegyver a sarú. Hogy olvastuk itt a 6. fejezetben? Kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Ez nem más, mint az állandó készség, az az állandó készség, hogy a békesség evangéliumát akarjuk hirdetni. A lábra húzták fel, mert kifejezi azt, hogy menni kell, illetve, hogy arra küld minket Krisztus, hogy menjünk és képviseljük őt, és az ő igazságát, és az ő szeretetét. Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Ugye ott van az, hogy menjetek. Milyen szépek az örömmondónak a lábai, mert jót, szabadulást hirdet, írja Ézsaiás proféta. Tehát nem, milyen találó ez a hasonlat, hogy a saruhoz hasonlítja azt a készséget, amely abból fakad, hogyha Krisztussal összekapcsolódtunk, Krisztus szeretete szorongat minket, akkor valóban fogunk menni és hirdessük az evangéliumot minden embernek. Aki Krisztus szavára hallgat, az ösztönzést érez magában, hogy hirdesse a békesség evangéliumát, amely bizony némelyekben ellenállást fog kiváltani. Mert Pál apostol szerint nem mindenkié a hit, mert nem mindenki fogadja el Isten szeretetét az ő üdvösségére. Pál apostol viszont azt írja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ő tudja, hogy az Isten őt mire hívta el. Vagy Krisztus szeretete szorongat minket? Azt is az előbb említettem már. Ha nincs bennünk az a készség vagy vágy, hogy hirdessük, képviseljük Krisztust és az ő evangéliumát, akkor tulajdonképpen hiányzik a saru a lábunkról, és már is támadási felületet adtunk az ellenségnek, egyrészt, másrészt az Isten ügye nem halad előre. Sebezhetővé tettük magunkat, mint a görög trójai hős Achilleus, aki a sarkán volt sebezhető. A monda szerint. Ha nem vagyunk készek hirdetni az evangéliumot, már is legyőzött a nagy ellenség, és Isten országa nem tud győzedelmesen előre törni. Isten nem tud általunk megdicsőülni, testvéreim, ezt gondoljuk végig. A negyedik védekező fegyver a hit pajzsa. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Egy római katona harci öltözékénél a pajzs csak akkor került a kézbe, mikor már az övet föltette, a sarut felhúzta a lábára, a mellvértet fölrakta, és hozzá kell tennem, hogy utána a sisakot is fölvette, és utoljára vette az egyik kezébe a pajzsot, a másik kezébe esetleg a kardot. De itt most a felsorolásban, itt előrébb került a hitnek a pajzsa, mert itt tulajdonképpen jelképekről van szó. És a hit az első ajándék, amit mi az Istentől kapunk, és ez előrébb való, mert a hit által nyerjük el az összes többi ajándékot is az Istentől. De most maradjunk az Efezusi levél sorrendjélén. Csodálatos, találó a hasonlat. A Krisztusba vetett hit pajzs, amely kivédi a gonosz minden tüzes nyílát. Tehát azokat a támadásokat, amelyek érnek, ilyen vagy olyan formában, hogy ahogy Pál apostolt is érték, és az Isten embereit érik, vagy titeket is, hát a hit pajzsával lehet ezt kivédeni. Például egy anyagi nehézség. Most mi lesz? Hogy tudjuk ezt kifizetni? Vagy egy rossz indulatú megjegyzés valaki részéről. Vagy, és sorolhatnám tovább, hogy még milyen, a gonosznak milyen tüzes nyílai vannak, és váratlanul érnek. És ekkor tudjuk-e működtetni a hitnek a pajzsát? Oda tudunk-e rejtőzködni, el tudunk-e bújni mögötte, mint ahogy a római katona is oda mögéje bújt? És így ki tudta védeni a nyílzáportól, meg tudta védeni saját magát. Tehát itt a hit kifejezésénél a hé pisztis szó szerepel, ami azt jelenti, hogy bizalom Istenben, bizonyosság, hűség, oltalom. Milyen szépen kifejezi? Oltalom, bizonyosság, Istenbe vetett bizalom, hűség. Például, amikor működtetjük ezt a pajzsot, akkor úgy tudjuk működtetni, hogy azt mondjuk, hogy Uram, én benned bízom. Tied vagyok, ments meg. Úgy, ahogy a Luther filmben láthattuk. Luther ott feküdt a cellában, és imádkozott. Tied vagyok, ments meg. Egyik Zsoltárból idézett. Uram, tied vagyok, ments meg. De szeretnék most felolvasni Mózes 4. könyvéből egy olyan részt, amely Kánoán határában történt, amikor a kémek visszatértek, és a 12 kémből 10 kém teljesen negatív és elutasító képet rajzolt, vázolt fel a sokaság előtt, az egész nép előtt. Csak 2 kém volt az, aki Józsué és Káleb, aki az Isten akarata szerint a valóságot, az igazságot mondta. Hát természetesen a nép, hát a másik 10-re hallgatott. Miért hallgatott volna Józsuéra és Kálebre? Azok mindig kisebbségben vannak, de rájuk nem kell hallgatni. És mi történt ebben a helyzetben, amikor a nép föllázadt Mózes és Áron ellen? Hogy majdnem megkövezték őket. Tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy válasszunk más vezetőket, és menjünk vissza Egyiptomba. Elvetették Mózest és Áront, és majdnem az életükbe került. Na most ebben a helyzetben, testvéreim, hogyan működtette Mózes a hit pajzsát? Na figyeljük meg. Akkor szeretném felolvasni. Már csak azért is, mert számomra is példa ez, mert hát én messze állok még ettől, és nekem is tanulni kell ezt. Tehát Mózes 4. könyve 14. fejezetéből, először a 2. verset. Izrael fiai zúgolódtak Mózes és Áron ellen, és az egész gyülekezet azt mondta, bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy halnák meg ebben a pusztában. 5. vers. Akkor arcra borult Mózes és Áron Izrael fiai gyülekezetének egész közössége előtt. Mit tett Mózes és Áron? Leborultak a földre. Arcra borultak. Micsoda alázat. Micsoda megsemmisülés. Kiálltak velük szembe harcolni és vitatkozni? Nem. Arcra borultak. És teljesen az Istenre bízták magukat. Tovább olvasom 19.-20. verset. Így imádkozott Mózes. Kérlek, kegyelmezd meg e nép hamisságának, irgalmasságod nagy volt a szerint, ahogy megbocsátottál a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Ekkor ezt mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszédet szerint, és tovább nem olvasom. Tehát még közben jár Mózes a népért. Nem elég, hogy az élete és biztonsága és becsülete és tisztessége és minden veszélyben van, hanem megalázza magát Isten szín előtt és a nép előtt, nem fölmagasztalja, hanem megalázza magát, és könyörög a népét, hogy az Isten irgalmazzon neki. Kedves testvéreim, Mózes arról tett tanúbizonyságot, hogy Krisztus lelke lakozott benne. A szelítség, a türelem, a hosszú tűrés, lelke. Nem véletlenül mondta az írás, írja az írás, hogy ő lett a föld legszelidebb embere. Az egykori harag, a hirtelen lobbanó gyilkosból. A föld legszelidebb emberévé vált. Testvéreim, az Istennel való kapcsolat során így tudunk mi átformálódni. És ilyenekké kell nekünk válni. Szelidek és alázatosokká, mint Mózes is, amint Jézus is volt. Tehát a hit pajzsát úgy tudjuk működtetni, hogy imában az Istenhez járulunk, és kifejezzük, hogy Uram, én benned bízom. Az 5. védekező fegyver, amit Isten kínál nekünk, az üdvösség sisakja. Az üdvösség reménysége az értelmet védi. A sisak a fejet védte. Az üdvösség reménysége az értelmet védi. A Jóisten a Szentlélek által eszünkbe juttatja azokat az igehelyeket, azokat a kijelentéseit, amelyek az üdvösség reménységét adják nekünk. Például, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vagy, aki nekem szolgál, engem kövessen. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Vagy, nekünk, hogy is van itt a Péter apostol levelében? Mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Igazságtalanságban van része? Megaláztak? Elvették azt, ami a jogosan a tiéd? Mi új eget és új földet várunk. Nem fogunk összeomlani lelkileg, mert abban igazság lakozik. És egyszer lesz majd igazságszolgáltatás. Amikor az ember ezeket a Szentlélek által önmagában felidézi, ezekre gondol, akkor nem azon gondolkodik, hogy egy alattomos támadásra hogyan is lehetne erre visszaválaszolni. És akkor megint támadnak, és megint visszaválaszolni. Hanem elrejtjük az énünket Krisztusban, amint Mózes is megalázta magát. Isten szín előtt és a nép előtt. Amíg valaki Krisztus szemléli, az ő igén elmélkedik, addig a bűn nem tud megfoganni benne. Mert eszébe se jut, hogy vele szóba álljon. Ez olyan, mint amikor a katona sisakot a fejére tette. A kard csapások nem érték közvetlenül a fejét, mert a sisak azt megvédte. Mert, kedves testvéreim, hatalmasabb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ez erősítsen meg titeket. És akkor a 17. a 6. kérdésként, vagy a 6. pontként az egyetlen támadó fegyver a lélek kardja, ami nem más, mint az Isten beszéde. Írja az ige. És nagyon helyes volt az a felismerése az egyik testvérnőnek, hogy a támadó fegyverrel, a lélek kardjával védekezni is lehet. De támadni sokkal inkább. És akkor itt van még itt egy rész, amire szeretnék kitérni, hogy a becsületes, őszinte hozzáállás abban is megnyilvánul, hogy másfajta fegyvert a harcban nem fogok igénybe venni. Csak Isten teljes fegyverzeti. Tehát a gonosznak a fegyvertárából a harc során nem veszek fegyvert, nem kölcsönzök és nem alkalmazok. Ez rendkívül fontos. Például a gonosz fegyvere a rágalom. A pletyka, a bizalmatlanság keltése egyik testvértől a másikig, előítéletek ébresztése, stb. Ezeket a módszereket nem alkalmazhatjuk. Ez az egyik. A másik, hogy csak is a gonosz ellen fordítom és használom, és nem a hittestvéreim ellen. Hát ezt a kardot. A gonoszság erői a magasságban vannak, embereket mozgatnak. Nekünk nem a másik ellen, hanem a gonosz ellen kell szabályszerűen küzdeni, a megtévedt, vagy a bűnrabságába került, vagy a megtévesztett ember, vagy testvér megmentése érdekében. Az ő megmentése érdekében, és ebben szeretet van, testvéreim. De amikor csak valamiért küzdünk, és nem valakiért, hanem valami eszméért küzdünk, és nem veszük figyelembe a másikot, akiért Krisztus meghalt, akkor ott a szeretet gyakran háttérbe kerül, és az én dominál, az kerül előtérbe. És mondhatjuk azt, hogy mi az Isten ügyét szeretjük, és az Istent szeretjük. De aki nem szereti a hittestvérét, akit lát, vagy a másik embert, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Az igazság iránti szeretet nem vezethet senkit odáig, hogy a hittestvére, vagy a másik ember ellen hadakozzon. Pál apostol felszólít, hogy a nemzetség táblázatokon a fölösleges vitatkozásokat került. Álláspontok bemutatására szükség van. Hangsúlyozom, álláspontok közelítésére, bemutatására szükség van. De nem a vitákra, még kevésbé cirkuszokra, mert a vitákban egymás ellen fordulunk, vagy fordulhatunk, és nem a gonosz erői ellen. És mi történik a vitában? Sajnos érzelmileg eltávolodunk egymástól. Ez nem szabályszerű küzdelem. Ez nem Isten fegyverzete szerinti küzdelem. És nem Isten szándékai szerint való. És ehhez egy kitérőt, egy kis kitérőt engedjetek még meg. Ugyanis a szeretet, akarat és érzelem is egyszerre. Tehát egy alapvető akarati döntés, de ugyanakkor érzelem is. A megtisztult hitvesi szeretet érzelem is, mert kifejezést igényel. A férj átöleli feleségét, a feleség a férjét. A szülők magukhoz ölelik a gyerekeiket. János apostol odahajtotta a fejét Jézusnak a keblére az utolsó vacsorán, és Jézus nem tolta el, hanem elfogadta ezt a gyöngét, fiatal megnyilatkozást és szeretetet, rajongást Krisztus iránt. Szeresd az Uradat, Istenedet, teljes szívedből. Nem csak azt mondja, hogy minden erőddel, tehát akar a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. És vele barátodat, mint önmagadat, mondja a főparancs. Tehát az Isten iránti szeretet nem csupán akarati döntés, természetesen az is. Ha teljes szívvel és teljes lelkünkkel kell szeretnünk, akkor érzelemmel is, és minden erőnkkel, teljes odaszánásunkkal. Kedves testvéreim, ebben a szeretetben hogyan fér bele az, hogy a másik emberre támadok az ige kardjával, hogy őt legyőzzem? Őt megalázzam, vagy megalázott helyzetbe kerüljön az illető. Az igazság érdekében, vagy az igazság védelmében. Ez nem igazság győzelmét jelenti, hanem a gonoszság erőinek a győzelmét, és azt, hogy nem Isten fegyvereivel küzdünk, és bizony súlyos vereséget szenvedünk ilyenkor, miközben egymás ellen fordítottuk a lélek kardját. Holott az csak is a békesség evangéliuma érdekében szabad forgatni. Az elhitetett, a sátán által fogságban levő testvéreink kiszabadítására, megmentésére. Hogyan mivel ékesítették magukat hajdana a szentasszonyok, akik a szív elrejtett emberei voltak, a csendes romolhatatlanságban. Kedves testvéreim, ezzel ékesítették magukat, hogy a szív elrejtett emberei voltak, hogy szolgálták a gyülekezetet, hogy szerettek, és Krisztus Isten akarata szerint éltek. A kitérő után akkor befejezéshez közeledve Pál apostol, miután felsorolja a 6 fegyvert, a továbbiakban így folytatja az Efeszusi Levél 6. fejezetében a 18. verstől. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Tehát mindenféle imádságot vegyünk igénybe, amit a korábban is már mondtam, hálaadást, kérést, dicsőítést és bűnvallomást. Tehát mindegyik imád, mindegyiket használjuk, mert ez is fontos a gonosz elleni küzdelemben. És minden időben azaz, szüntelenül imádkozzatok. Mindig kell, szüntelenül kell imádkozni, és meg nem restülni, mondja Jézus az egyik példázatában. És eszünkbe juthat a kenyeret kérő barát példázata. Hogy éjszaka ment, és kért kenyeret. És nem adott azért, mert barátja, de adott azért, mert hát itt most lassan későre jár, és tovább ne zaklassa. Mennyiben inkább ad az Isten kegyelmet, szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Vagy jusson eszünkbe az igazságtalan bíró és az özvegyasszony példázata. Az igazságtalan bíró hogyan szolgáltatott igazságot? Hát csak azért, hogy nehogy az asszony oda menjen, és arcul is se őt. Azt mondta, inkább akkor igazságot szolgáltatok. Hát az Isten, aki szent, végtelenül szent, igaz és jó. Mennyivel inkább igazságot szolgáltat azoknak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Előfordulhat, hogy esetleg éjjel is az Istenhez kiáltasz? Egy-egy helyzetben? Jézus hozzátette. Mondom nektek, igazságot szolgáltat hamar. Ugyanazért a dologért álhatatosan többször is imádkozzunk. És főként a szívünk az imában és a szeretetben táruljon ki az egyetemességre. Hát hogy olvastuk itt ezt? Hogy azt mondja, ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk itt testvéreinkért. A mellettünk lévőjét, akiket az Isten ránk bízott. De azt is mondja az ige, az összes szentekért. Kedves testvéreim! Minden Krisztusban hívőjét. Mert mindenki a világon ugyanazt a küzdelmet vívja, amit te is vívsz. A gonosz elleni küzdelemben. És az Isten mindenkinek akarja adni a szent lelkét. Imádkozzunk. Legyen egyetemes a mi távlatunk is, ne beszűkült. Rendkívül fontos ez. És ugyanazokért a dolgokért álhatatosan, többször is könyörögjünk. És végezetül, de nem utolsó sorban, szeretném említeni, hogy milyen csodálatos az, hogy Pál apostol, bár a nemzetek apostola, és hát ő igazán tud igét hirdetni, az Isten erre választotta ki, és a Szentlélek teljesen betöltötte, mégsem magába bízik, hanem segítséget kér. És azt mondja, hogy én érettem is imádkozzatok. Hogy úgy szóljam az igét, és legyen bátorságom szólni. ahogy cselekednem kell. Hát a Pál apostol segítséget kért, a gyülekezetektől. Mennyivel inkább rászorulok én? És mennyivel inkább rászorulunk mi? Bárhol is vagyunk, vagy vannak ige hirdetők, lelkészek, vagy evangelizátorok, hogy az ő munkájukat rendszeresen imádsággal támogassuk. Hogy legyen erejük az Úrban. Kedves testvéreim, szívből kívánom, hogy fel tudjuk, magunkra tudjuk ölteni Isten minden fegyverét, és Isten fegyverzetét a gonosz elleni küzdelemben használjuk, azért, hogy embereket kiszabadítsunk a sátánnak a fogságából, azért, hogy Isten műve előrelépjen diadalmason, adja meg az Isten, hogy így legyen. Amen.